el tud rejteni üzeneteket, és úgy tudod kiküldeni további SMS-eket az áldozatoknak a nevébe, hogy nem csak olyan áldozat volt, akinek így a bankszámlájához hozzáfértek és milliókat tudtak levenni, hanem olyan is, akinek a telefonjáról a tudta nélkül 4700 SMS-t elküldött ő maga, és csak a hónapvégi számlán szembesült azzal, hogy mit tudom én, 160 ezer forinttal többet kell fizetnie. A kéretlen üzenet kattintható linkkel, kattintható melléklettel, mindegy, hogy kiküldi, mindegy, hogy miről szól, gyanúsnak kell, hogy legyen. Ezt kell megtanuljunk úgy, ahogy a nagyapáink nem zárták be a kertkaput, most mindenki bezárja. 56% adathalász levélre kattintott, tehát nem volt elég biztonságtudatos, 45% átengedte az eszköznek a használatát családtagjainak, ezért fertőződött meg, aztán 47% az csapnivalóan gyenge jelszót használt, de 40% felnőtt tartalmú weboldalt látogatott a céges gépén.
Az IT-biztonság modern társadalmunk egyik legfontosabb kihívása, a munkahelyeken és a családban is. Legyen szó akár felhő alapú szolgáltatásokról, mobil platformokról, az internetről és a webről, közösségi alkalmazásokról, vagy éppen a tárgyak internetéről. Nap mint nap értesülhetünk az ezekkel kapcsolatos biztonsági problémákról, és az ezeket kihasználó sikeres támadásokról, melyek dollár milliárdokban mérhető károkat okoznak a gazdaságnak minden évben. Sokat hallunk róla, mégis általában utólag eszmélünk rá, hogy baj van, hogy valamit tenni kellett volna. Idegenek kezébe kerülhetnek a saját és céges adataink, akik ki tudja, milyen célra fogják használni azokat. Veszélyben lehetnek a bankkártyánk adatai, a fotóink, a magán- és a munkahelyi levelezésünk, a profilunk vagy épp céges adatbázisok. Pedig ha éberek maradunk és betartunk pár alapszabályt, akkor a kitettségünk nagy mértékben csökkenthető. Ebben szeretnénk mi segíteni. IT-biztonsági podcastunkban a vírusvédelemről jól ismert ESET IT-biztonsági megoldásait forgalmazó C-Contact szakértőivel azt járjuk körbe, hogy mit tehetünk saját és céges adataink biztonságáért. Reagálunk aktuális kiberbiztonsági történésekre, itthon megjelenő új csalásformákra, megfigyelhető trendekre. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ez pedig a Hack Felmetszők, Veled is megtörténhet című podcast második adása. A koronavírus járvány egészen új helyzetet teremtett számos cégnél a munkavégzésben. Egyik napról a másikra kellett átállni az otthoni munkára. Szinte egyik pillanatról a másikra alakult át az otthoni hálószoba, a gyerekszoba, vagy éppen az étkező irodává. Ilyen gyorsan nem is tudott mindenki felkészülni a megfelelő internetbiztonságra. A pandémia miatt elterjedt otthoni munkavégzés 10-ből 9 amerikai cégnél negatív hatással volt a csalás megelőzési intézkedések hatékonyságára, a megfelelőségi kockázatok kezelésére vagy a kiberbiztonságra. Így összegezhetők a 2022-es KPMG Fraud Outlook megállapításai. Noha a kutatás az amerikai kontinens célozta, a következtetések globális szinten is érvényesek. A járvány már enyhült, a korlátozások szinte teljesen megszűntek, a világ azonban nem állt vissza a régi kerékvágásba, és sok vállalatnál ma már elképzelhetetlen, hogy minden nap irodában kelljen dolgozni. A munkahelyválasztásnál pedig kiemelt szempont, hogy a home office-t engedélyezzék. Az otthon és a munkahely határai tehát összemosódtak, ez pedig egészen új kihívásokat jelent a számítógépek és a hálózatok védelmét tekintve. A mai beszélgetésünkben az lesz a fókuszban, hogy hogyan alakítható ki a biztonságos munkakörnyezet otthon is. A szakértőink pedig, akikkel mindezt körüljárjuk, Csizmazia, Darab István, Rambó, az ESET termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiberbiztonsági szakértője, és Béres Péter, a C-Contact Kft. IT vezetője. Sziasztok!
Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit!
Hogyan emlékeztek vissza 2020 márciusának környékére? Szakmailag az egy óriási káosz volt, én úgy képzelem, mert ugye hirtelen mindent lezártak, nagyon sok cégnek haza kellett költözni, az otthonokba kellett költözni.
Fájdalmas sebeket tépsz fel ezzel a kérdéssel. Nekem, mint a cég IT vezetőjének, általában így három szóban össze lehet foglalni, hogy mit jelentett ez az időszak. Igazából izgalmat, kihívást és óriási stresszt, mert ha szigorúan nézzük, akkor egyik napról a másikra kellett mindenkit valamilyen formában hazaköltöztetni. Tehát pénteken még benn dolgoztunk, és következő héten, hétfőn már senki nem jöhetett be az irodába.
Ti is egyébként?
Így van, mi is. Így van. Mi is teljes mértékben, 100%-ban hazaköltöztünk, ahogy említetted, a gyerekszobába, stb. És nagyon sok kihívás volt, amit így első körben meg kellett oldanunk. Első körben nyilván az eszközbeszerzés volt, vagy az átalakítása ezeknek az eszközök eszközöknek volt a legfontosabb, mert nem mindenki rendelkezett hordozható eszközzel, tehát laptoppal, nálunk sem, és ezeknek a beszerzése elég nehézkes volt már a pandémia kezdetekor is, bizonyos ellátási lánc problémák miatt, és nyilván ez fokozódott, ahogy a pandémia elkezdődött, és mindenki próbálta bármilyen forrásból, de
és
beszerezni.
És még azóta sem állt helyre.
Azóta sem állt helyre. Igen, hát ennek ugye számos oka van, ez egy nagyon nagy kihívás volt és probléma volt, amivel szembesültünk, hogy ezeket a fizikai eszközöket, akár laptop, akár kamera, akár egér, bármit, de nagyon nehéz volt beszerezni. Ezen kívül nyilván voltak olyan szoftveres megoldások, amiket hozzá kellett igazítanunk ehhez a használathoz. Most a legegyszerűbb példa ehhez, hogy a benti hálózati előforrásainkhoz való hozzáféréshez szükséges VPN, tehát ez a virtuális magánhálózatnak a szoftveres licenszelése is például egy ilyen volt, tehát meg kellett vásárolnunk egy nagyobb licenszcsomagot, amivel tudtuk biztosítani, hogy eddig akik 10 ember, 5 ember használta ezt a VPN-t napi szinten, most ugye az egész cég elköltözött, tehát már 35 licenszre volt szükség, tehát ezeket a szoftverhez kapcsolódó licenszbeszerzéseket is igazítani kellett nagyon rövid idő alatt a járványügyi helyzethez. És ami még talán érdekes lehetett, hogy valamilyen szabályozást is be kellett vezetnünk hirtelen és megírnunk egy nap alatt nagyjából, hogy ki milyen formában, milyen feltételekkel tudhat és tud dolgozni otthonról, mert nyilván volt biztonsági szabályzat előtte, de nem készült föl senki alapvetően arra, hogy most egyik napról a másikra már otthonról fogunk dolgozni, bármilyen eszközről. Sok helyen ezt figyeltük meg, hogy bármi jó volt már, csak tudjon az adott munkavállaló dolgozni. Tehát, hogy a szabályozást is hozzá kellett igazítani. És valamilyen szintű oktatásnak azt erős lenne nevezni, de hogy valamilyen útmutatást adni a munkavállalóknak, hogy mik azok az alapszabályok például, amiket célszerű szem előtt tartani egy otthoni munkavégzés által. Úgyhogy nálunk nagyjából ezek voltak, amik így péntekről hétfőre megoldásra vártak.
Sikerült 3 nap alatt abszolválni ezt a feladatkört?
Nem mondom, hogy sokat aludtunk, de muszáj volt megoldani. Úgyhogy nekünk is sikerült, meg a tapasztalat azt mutatja, amikor így beszélgettünk különböző cégekkel, hogy bár voltak problémák és nehézségek, de relatíve mindenki egész jól megoldotta ezt a feladatot.
Igen, de hát ti egy internetbiztonsággal foglalkozó cég vagytok, úgymond. Nem mondom, hogy elvárható, hogy 3 nap alatt ezt így menedzseljétek, de mi van akkor azokkal, akiknek ez egyáltalán nem a fő profilja? Feltételezem, hogy hosszú hetekbe, akár hónapokba is telhetett, mire sikerült az otthoni munkavégzéshez szükséges védőbástyát is kialakítani, és hát azt is feltételezem, hogy a hackerek sem annyira gálánsak, hogy hagyjanak türelmi időt, és ezeket a réseket ne használják ki. Lehet látni, hogy hogyan ugrott meg a különböző incidensek száma ebben az időben?
Azt látjuk, hogy nagyon megemelkedtek a számok, de azért még a átállásnak a sokszerűségéhez azért én is tennék hozzá. Egyrészt az, hogy mindenki készült valamilyen szinten céges környezetbe digitális átállásra, de ez most ugye drasztikusan fölgyorsított ezt a helyzetet. Még azt tenném hozzá, hogy annak ellenére, hogy ugye a mi saját környezetünket, ugye a Schuster cipője nem lehet lukas, tehát igyekeztünk maximálisan megoldani és megugrani ezt a feladatot, hogy a biztonságos munkavégzés minden dolgozónknál jól tudjon működni. Emellett a kezdetektől igyekeztünk segíteni a vásárlóinknak, a viszonteladóinknak, és ingyenes technikai tanácsot adtunk ezzel a digitális átálláshoz.
Ebben a 3 napban még ez is belefért?
Igen, és az azt követő időszakban is.
Igen, ez egyébként proaktív megkeresés volt, tehát hogy nem vártuk meg, amíg valaki hozzánk jön tanácsért, hanem relatíve felhívtuk őket, és megkérdeztük, hogy sikerült-e az átállás, tudunk-e valamiben technikai oldalról segíteni, tehát egy ilyen tanácsadói szerepkört vállaltunk ebben a formában magunkba, és nagyon érdekes beszélgetéseket folytattunk, hogy ki mivel küzd ez alatt a időszak alatt, amikor is tényleg ez a valós átállás vagy áttérés megtörtént.
Mindjárt beszélünk ezekről a konkrét esetekről, de makacsul ragaszkodom a számokhoz, hogy mégis milyen arányban ugrottak meg a támadások 2020 év elején, tehát hogy a márciustól fölfele.
Számok nélkül csak azt mondhatom, hogy jelentősen, de itt ugye a támadásoknak a számát, meg ugye a károkozások mértékéről már beszéltünk korábban is, ugye azt kell látni, és érdemes itt megemlíteni egy személyt, Kevin Mitnicknek a személyét, aki ugye ennek a megtévesztés alapú social engineering technikának volt ugye a kifejlesztője, vagy annak a bajnoka, ugye rájött arra, hogy ha valakit föl lehet hívni telefonon, és telefonon mondjuk a rendszergazda nevével beszélek, és elárulja a névjelszó párosát, akkor nem kell betörni sehova. Nem szükséges semmilyen kártevő, sokkal egyszerűbben is be lehet jutni a hálózatba, és azt látjuk, hogy ezek a megtévesztések, ezek a csalások, ezek az átverések egyre gyakrabban szerepelnek a repertoárban. És tulajdonképpen, amikor beköszöntött ez a zárlat, ez a lezárás, ez a COVID, akkor hirtelen nagyon gyorsan elindultak az ezzel kapcsolatos átverések is, megtévesztések is. Tehát létrejöttek olyan kamu webáruházak, ahol maszkokat, oltásokat árultak, Vaterán is feltűntek olyan magyar illetők, akik, mit tudom én, 15 ezer forintért adtak maszkot, és elkezdtek jönni ezek a hamis e-mailek, amik a NAV nevébe, a magyar kormány nevébe, csomagszállító futárcégeknek a nevébe kattintható linkkel kártevőt, kémprogramot, zsarolóvírust tartalmaztak, és ez akár céges, akár magánszemélyes környezetet nézünk, ez egy nagyon nagy kitettséget és egy veszélyt jelentett, és tulajdonképpen ez a mai napig folytatódik.
Igen, talán egyszerűen, vagy egy mondattal úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy ezek a támadások rezonálnak a felhasználói igényekre és az aktuális eseményekre. Például István említett, hogy a maszkok vagy hamis weboldalak megjelentek, ahol ilyeneket lehetett vásárolni, de minden nagyobb eseménynél, például a foci VB környékén mindig vannak olyan támadások, amely egy aktuális eseményre hangolódik, és itt próbálja behúzni a csőbe az embereket, és akár a hiszékenységüket, akár egy jegyvásárlásra ösztönző weboldalon, mármint hamis weboldalon, hogyha valaki jegyet szeretne vásárolni egy adott mérkőzésre, akkor megpróbálják őket nagyobb számban megkínálni ilyen lehetőségekkel. Röviden tényleg összefoglalva, a felhasználó igényekre és az aktuális eseményekre szokták ezeket a támadásokat nagyobb számban bevetni.
Tehát a támadók nagyon kreatívak, mindig alkalmazkodnak az adott helyzethez. Maradjunk kicsit a home office-ra való átállásnál, és ennek a biztonság technikai feltételeinél. Egy dolgot már említettél, Péter, a VPN-t, de egy kicsit nézzük meg, hogy ti az elején milyen tanácsot adtatok, tehát hogy azonnal, amit gyorsan kellett csinálni, azok közül mi volt a legeslegfontosabb az otthoni munkavégzésnél, az átállásnál.
Talán a VPN mellett az egyik fontos dolog az volt, hogy ha nem is céges eszközt használunk, de próbáljuk meg valamilyen formában kontrollálni azt, hogy mihez és milyen formában férhet hozzá a belső erőforrásokhoz. Akár szerver szinten különítsük el azt, hogy ez a kolléga csak ehhez a szerverhez, vagy ehhez a meghajtóhoz, ehhez a dokumentumokhoz férhet hozzá, a másik pedig teljesen máshoz, tehát a munkaköréhez megfelelő jogosultságokat próbáljanak kiosztani az adott kollégáknak. Ezen felül elképzelhető az is, és ezt is javasoltuk, hogy a kétfaktoros azonosítás, vagy a többfaktoros azonosítás használatát próbálják beépíteni így a mindennapi életbe. Ugye ez röviden arról szól, hogy ne csak a felhasználó név párossal férjenek hozzá a munkavállalók bármilyen céges erőforráshoz, hanem egy ilyen plusz faktort adjunk hozzá, ami a mobiltelefonunkra érkezik egy kód, SMS-ben, vagy egy alkalmazáson keresztül, és ezt még pluszba meg kell adni. Ezt azért javasoltuk, és ez azért jó megoldás, mert ugye ez az adathalász támadásokkal, vagy bármilyen formában, ha meg tudták szerezni a felhasználói adatokat, de ha ez a kétfaktoros azonosítás be volt kapcsolva, akkor ugye nem tudtak bejutni a rendszerbe. Tehát egy ilyen plusz védelmi réteget adhattunk, vagy adhattak hozzá a cégek a belépéshez.
Miért fontosabb ez otthon, mint mondjuk céges környezetben? Tehát, hogy ülök az asztalonnál az irodában, elmegyek valahova, ugyanúgy bejöhet illetéktelen céges a gépemhez környezet... odaülhet, mint otthon. Vagy talán még több ember is hozzáférhet a gépemhez céges környezetben, mint otthoni környezetben.
Előtte is fontos volt, csak ez a COVID és az otthoni munkavégzés törte át talán a fejekben azt a gátat, ami gátolta eddig, vagy nem engedte, hogy ez a kétfaktoros azonosítás jobban beépüljön. Az is érdekes ez, mert ugye számos magánfelhasználó már banki oldalon, levelezésnél használ ilyen kétfaktoros belépést, és mégse jutottunk el addig, hogy a vállalati kultúrába ez mélységébe vagy mélyebben beépüljön. De ez akár a GDPR-rel, akár a COVID által ez elerősödött, és egyre többen kezdték ezeket a megoldásokat alkalmazni.
Milyen felületeknél érdemes? Tehát levelezőrendszernél gondolom, igen, hogyha céges hálózathoz csatlakozom fel, akkor is érdemes, tehát hogy mondjuk beírom a jelszavamat, és akkor még a telefonomon keresztül is hitelesítenem kell. Hol még?
Alapvetően ez a két terület volt. A webes levelezés volt, amit mindenki úgy gondolt, hogy jó lenne védeni, mert ha bár bárhol egy kávézóban, vagy bárhonnan dolgozunk, akkor célszerű ezt valamilyen formában pluszban védeni, vagy amit említettünk már, hogy a VPN-re még pluszba ráhúzni ezt a kétfaktoros azonosítást, ami segítette azt, hogyha még hozzá is fértek a bejelentkezési adatunkhoz, nem tudtak valójában bejutni és hozzáférni az erőforrásokhoz.
A VPN-ről még egy kicsit meséljetek, hogy ez hogyan épül fel, hogy néz ki pontosan, hogyan lehet használni, hogyan lehet hozzáférni, István.
Ez egy titkosított csatornát biztosít, hát egy szolgáltatóval tudunk szerződni. Itt azért fontos, hogy egy megbízható szolgáltatót kell keresni erre a célra. Ez elrejti az IP címünket, és titkosítja a kapcsolatot, tehát hogy igazából akkor ez egy lehallgathatatlan és egy titkosított csatornán zajló kommunikációt eredményez.
Bár teljesen lehallgathatatlan és titkosított csatorna gondolom nem létezik.
Hát igen, a mindent átvívő rakéta és a mindent elhárító pajzs találkozása, de nyilván az elvárható legnagyobb gondossággal, meg a best practice tanácsok szerint, tehát a legjobb felkészülési módokat, hogyha használjuk, akkor minimalizálhatjuk a kockázatot. Ugye beszéltünk már arról, hogy nincs 100%-os védelem, de azért érdemes megtenni. Tehát az úttesten is elüthet minket egy részeg sofőr, de azért balra nézünk, utána jobbra nézünk, mikor átgyaloglunk, és ha valakit elütnek a szemünk láttára, akkor nem gondoljuk azt, hogy ettől kezdve nem érdemes körülnézni.
Most nagyon laikus lesz a kérdés, tehát otthon vagyok, van otthon wifi-m, de akkor nem arra csatlakozok fel, hanem hogyan csatlakozok fel a hálózatra, ez hogyan néz ki?
Tipikus hibákat azért mi is észrevettünk, tehát nyilván elindítja az ember ezt a folyamatot, home office van, mindenki elkezd bejáratódni, kineveznek felelősöket, hogy kitől lehet tanácsot kérni, ki az, aki ugye felügyeli az online munkavégzést, és akkor menet közben aztán mindig kiderülnek problémák. Attól függően, hogy valaki céges gépet használt, vagy a saját eszközét használta, mert sok helyen ugye nem tudtak eszközt beszerezni, előjött az, hogy elavult szoftvereket használnak, tehát olyan régi Windowsokat, aminek még nincs technikai támogatása.
Ez mennyire régit jelent?
Hát ilyen XP-ket, meg 95-öket, amire ugye hibajavító frissítések már sok éve nem jelennek meg, akkor ugye a rossz jelszó higiéniánál is sokféle hibát lehet elkövetni, tehát például gondoljunk arra, hogyha valaki gyenge jelszót használ, vagy minden ugyanazt a jelszót használja, hogyha valamelyik platformról kiszivárog vagy feltörik, akkor általában a támadók végig szokták próbálni az összes lehetséges helyen, hogy hát be tudnak jutni, ugye az Apple fióktól kezdve a Gmail, Facebook, stb. Céges elérések, és aki annyira primitíven állt hozzá, hogy ugye egy könnyű jelszót, vagy mindenhol ugyanazt használta, akkor nagyon könnyen ugye belefuthat ebbe. De céges környezetben azzal is szembesültünk, hogy ugye nem csak arról van szó, hogy egyedi és erős jelszót használjunk, hanem hogyha sok ilyen jelszót kezelünk, akkor ezt jelszószéffel jegyeztessük meg. Léteznek olyan programok, amik ugye helyettünk ezt megjegyzik.
Na de ez biztonságos, én ettől mindig félek, hogy
itt is lehet olyat választani, ami egyrészt biztonságos, másrészt pedig ugye helybe tárolja el, tehát nem a felhőbe tölti föl, hanem ugye a mi gépünkön titkosítva tárolja el. Viszont aki ugye úgy üzemel, hogy a böngészőjével jegyezteti meg, ott sokszor ilyen sima olvasható text formába, vagy ugye mások által is föltörhető, vagy elérhető formába tárolódik el. Nem beszélve arról, hogyha valaki ugye odaül a gépünkhöz és belép, ugye a böngésző gálánsan felajánlja neki a megjegyeztetett jelszót, míg a jelszószéfnél ugye van egy védő kulcs jelszó, amivel keresztül be lehet tépni. Tehát azért voltak ilyen típusú sablonos hibák, amiket folyamatosan aztán ki kellett küszöbölni, és hát ilyen tanácsokat is kellett adni ügyfeleknek.
Igen, említetted még ezt a wifi-t, hogy az otthoni hálózatra felcsatlakozol. Ez is egy tipikus példa volt egyébként, hogy ezek az otthoni routerek, hálózati eszközök, amik ugye biztosítják ezt a hálózati elérést, legyen ez kábeles kapcsolat, vagy wifi kapcsolat, ezek vagy alapjelszavakkal voltak használva, tehát admin volt a belépés, és bárki ugye, ha oda mentél, rácsatlakoztál erre az eszközre, akkor teljesen át tudtad konfigurálni, és akár le tudtad hallgatni azt a forgalmat, amit te ugye a cég felé felépítettél. Vagy ez az alapjelszó volt a tipikus, vagy az, hogy annyira könnyen kitalálható volt, vagy esetleg valamilyen sérülékenység volt ezeken az eszközökön, és ezeket nem foltozták, mert amíg ugye nem voltunk home office-ba, addig csak ez egy ilyen nyűg mindenkinek, hogy azokat a hálózati eszközöket is frissíteni szükséges, amit igazából mindenünk ott van otthon rajta, televíziótól kezdve, akár már az okos hű. Ez is például egy tanács volt, hogyha valaki ilyen formában használja ugye az otthoni hálózati eszközeit, arra figyeljen, hogy ez is a legfrissebb firmware-rel, tehát ezzel a hálózati szoftverrel frusson, ami az alapja ezeknek az eszközöknek.
Nekem, mint munkavállalónak, nyilván valamilyen szinten tudatos okosnak kell lennem. De miért kell nekem mindent tudnom? Tehát, hogy én elvárnám a munkáltatótól, hogy szóljon nekem, hogy ugyan ne jegyeztessem meg a böngészővel a jelszavamat, hogy hívja fel a figyelmemet ezekre a kockázatokra, amiket ti most elmondtatok. Tehát, hogy tudom, hogy nehéz meghúzni a határt, hogy hol van a felhasználó felelőssége, és hogy mi lenne a feladatköre az IT-nak egy cégen belül. Milyen példákat láttok erre? Gondolom, most ez nagyon sok új kérdést felvetett ez az időszak, a home office időszaka. Péter, te is mondtad, hogy nagyon érdekes kérdések merültek fel. Például ez is, hogy hol van a határ az egyéni, meg az IT kultúra között?
Abszolút. Azt láttuk, hogy sokszor az átállás után a kényelem felülírta a biztonsági szempontokat, tehát hogy az volt az elsődleges célkitűzése a boardnak, vagy a cégvezetésnek, hogy ugye mindenki valamilyen formában el tudjon kezdeni dolgozni azon az adott napon, de hogy emiatt engedtek azokból a biztonsági intézkedésekből, amik alapvetően a benti működés során már a mindennapok részét képezték. Tehát, hogy volt egy ilyen átmeneti időszak, amikor inkább azt mondták, hogy oké, akkor kicsit félrenézünk, majd megcsináljuk egy hét múlva, két hét múlva, amikor kicsit már ülepedik ez az egész történet, és kicsit simábbak lesznek a napjaink. Volt egy ilyen átmeneti rész, de az, hogy hol húzódik a felelősség, szerintem nagyjából ugyanott húzódik, mint a benti létnél. Tehát, hogy nem biztos, hogy célszerű ennyire elhatárolni a home office-t és a céges működést, mert aki home office-ben rákattint valamire, az valószínűleg a céges benti irodán belül is rá fog kattintani, vagy megpróbál rákattintani. Ott szerintem inkább olyan kérdések merülhetnek föl, amik ugye a munkáltatótól függetlenek. Tehát például ez a wifi-nek, vagy a hálózati eszközöknek a frissítése, ebbe ugye én, mint munkavállaló, max tanácsot tudok adni egy kollégának, hogy erre is figyeljetek, mert ez is egy támadási pont lehet. Tehát itt jön az a válasz a kérdésedre, hogy mi mit tudunk annak érdekébe tenni, hogy minél biztonságosabban tudjon mindenki otthonról dolgozni. Sok helyen készült egy ilyen útmutatás, hogy mik lehetnek ezek a belépési pontok, támadási pontok, amiket jellemzően kihasználnak, és emellé lett rakva az, amit ugye alapvetően már a céges környezetben is be kellett tartani, vagy be kell tartani.
Nézzünk eseteket, hogy azóta milyen támadások történtek, pont ebből kifolyólag, hogy nagyon sokan otthonról dolgoznak.
Még ugye egy fél mondat erejéig érdemes kitérni arra, hogy tulajdonképpen az üzemeltetők meg a biztonsági csapatok is nehéz helyzetben voltak. Egy ilyen utólagos felmérésnek az eredményei arról tanúskodtak, hogy a IT csapatoknak a durván a háromnegyede az ugye úgy nyilatkozott, hogy a pandémia idején a biztonság háttérbe szorult az üzletmenet folytonosságnak a javára, és hogy tulajdonképpen a döntő többségük 90% fölötti arányba válaszolták azt, hogy a főnökség felől egyfajta nyomást nehezedett rájuk, hogy a biztonságot szorítsák a háttérbe a működési hatékonyságnak a rovására. Ők se voltak könnyű helyzetben. Az előbb felvetetted azt, hogy mit tehet egy munkavállaló, meg hát mi lenne a munkahelynek a feladata. Ezek a biztonsági, meg biztonságtudatossági képzések, ezek ugye pont erre szolgálnának, hogy ezek ilyen rendszeres dolgok, és például az, hogy ne jegyeztessük meg a jelszót a böngészővel, ezek része ennek az ilyen jellegű tananyagnak, vagy oktatási anyagnak, vagy részének kellene lenni mindenhol. Incidensekről kérdeztél, ez a csalások, átverések mellett ezek a zsarolóvírus támadások, ugye kiegészítve ezzel az úgynevezett doxinggal, amikor ugye el is lopják a dokumentumot, és akkor azzal fenyegetnek, hogy fölteszik a netre, ezek drasztikusan megnövekedtek. Olvastam én egy számot egy ENISA vírusriportból, ahol a 2020-ról 2021-re 8%-ról 80%-ra emelkedtek az ilyen jellegű támadások. Tehát azért ez nagyságrendben mutatja, hogy milyen fajta kitettséget jelentett.
És azóta lejjebb ment ez egyébként valamelyest így, hogy már azért eltelt 2 év, volt idő felzárkózni ehhez a feladathoz.
Hát ez egy hullámzó folyamat, tulajdonképpen nem szűnik meg, mert egy jövedelmező üzleti modell ez, a bűnözőknek megéri, mindig akad egy 5-10% az ügyfeleknek, aki fizet, tehát ez nekik egy nagyon jó üzleti vállalkozás. Nagyon ritkán buknak le, de azért lehet olvasni, amikor letartóztatnak ilyen bandatagokat, és akkor hát elképesztő luxusba és elképesztő pénzmennyiséget tudnak ilyenkor lefoglalni. Nagyon nehéz ugye ennek az elkövetőit elfogni, és nagyon nehéz rájuk bizonyítani. Egy nagyon jellegzetes összes incidenst ki kellene emelni ebből az időszakból, akkor idézőjelben mondom, hogy kedvencem az az volt, amikor tavaly márciusban egy csomó ember kapott egy SMS-t, hogy csomagja érkezett.
Még és a mai napig kapunk SMS-eket.
Ilyen és ebbe egy kattintható link szerepelt, aminek ugye köze nem volt ehhez a FedEx nevű céghez, és hát itt jól mutatja, hogy azért a biztonságtudatosság meg a leggyengébb láncem az ember vagy a felhasználó. Nagyon sokan ugye rákattintottak erre a bizonyos linkre. El se gondolkoztak azon, hogy várnak-e csomagot. Ez a link, ez nem is hasonlít a FedExhez, és föltelepítettek egy olyan programot, ami ugye az a tapasztalat, hogy ha csomagot várok, akkor csak egy kódszámot kell megadnom bármilyen eszközömön a neten, és le tudom kérdezni. Ahhoz nem kellene programot telepíteni. Föltelepítették ezt a programot. Ugye a mobil eszköznél, androidos eszköznél az a jellemző van, hogy engedélyeket kér különböző működésre. Az összes létező engedélyt jóvá hagyták és megadták neki, és az volt a nagy érdekesség ennél a Flubot vírussal fertőzött programnál, amit ugye mindenki föltelepített, hogy ezt a accessibility service, tehát ezt a olyan funkciókat használt, amit a fogyatékkal élőknek a segítésére használ ez a telefon, el tud rejteni üzeneteket, és úgy tudott kiküldeni további SMS-eket az áldozatoknak a nevébe, hogy nem csak olyan áldozat volt, akinek így a bankszámlájához hozzáfértek, és milliókat tudtak levenni, hanem olyan is, akinek a telefonjáról a tudta nélkül 4700 SMS-t elküldött ő maga, és csak a hónap végi számlán szembesült azzal, hogy mit tudom én, 160 ezer forinttal többet kell fizetnie. Na most az, akinek mondjuk a mobil eszközén már rögtön volt vírusvédelem, ott rögtön fölkoppant egy ilyen. Vagy az, aki elég biztonságtudatos volt, és nem kattintott rá, az ugye rögtön észrevehette. És ugye azt kell látni ebben, hogy nem az a lényege, hogy maszkot akarnak eladni, nekem is ez gyanús, hanem a kéretlen üzenet kattintható linkkel, kattintható melléklettel, mindegy, hogy kiküldi, mindegy, hogy miről szól, gyanúsnak kell, hogy legyen. Ezt kell megtanuljunk úgy, ahogy a nagyapáink nem zárták be a kertkaput, most mindenki bezárja, amikor érkezik egy kéretlen üzenet, akkor minden esetben gondolkodunk, akár sietünk, akár nem sietünk.
Egy olyan példát hoztál, ami a napokban is felütötte a fejét. Én most az utóbbi két hétben két ilyen SMS-t is kaptam, olyan csomagküldő szolgáltatótól, akikkel egyáltalán semmi közöm nem volt az utóbbi időben. Na most, hogyha eljutok addig, hogy rákattintok, mert valami motoszkál, ezért tényleg mindig úgy fogalmaznak, hogy nagyon nehéz legyen nem kattintani. Nem feltétlen történik probléma egy kattintásból, hanem ha további adatokat adok meg, vagy még letöltök valamit, onnantól kezdődik a kálvária.
Igen, igen. Hát ebben az esetben ugye föltelepítettek az emberek egy olyan programot, ami egy ismeretlen volt, köze nem volt ahhoz a céghez, akit behazudtak, de tulajdonképpen még föltelepíteni se kell, mert ugye, hogyha ilyen számla levelet kapunk, abból is nagyon sokféle van, ugye a Telekom, akkor a közműszolgáltatóknak a nevével is szoktak visszaélni. Kiválasztanak egy viszonylag kis összeget, aminél sokan nem is gondolkoznak el, egy pár ezer forint, és akkor úgy gondolom, hogy úristen, én ezt nem fizettem be, akkor gyorsan megcsinálom és rákattintok, akkor már is áldozata lehet anélkül, hogy bármiféle kártevőt föltelepített. Hogyha még arra se gondol, hogy a bankkártya adatait nem adja meg egy ilyen adathalász oldalon, akkor pedig ugye nem csak azt kockáztatja azt a pár ezer forintot, ami az állítólagos be nem fizetett számla, hanem akkor akár a számlájához is hozzá tudnak férni a támadók, ami meg már komolyabb veszteséget tud okozni.
És sok esetben arra sem figyelnek, hogy olyan szolgáltató nevében írjanak, akivel az adott egyén tényleg le van szerződve. Tehát én is kaptam már olyan szolgáltatótól ilyen jellegű SMS-t, akivel nem is vagyok szerződött.
Ezek tömeges kísérletek, és akkor azon alapul, hogy van egy pár százalék, aki mindig ezt elhiszi, vagy siet, vagy kapkod, és akkor áldozatul esik.
A nagy számok törvénye alapján valakit be tudnak húzni a csőbe. Térjünk vissza a home office területére. Eddig a céges gépekről beszélgettünk elsősorban, hogy a cégnek milyen jellegű intézkedéseket kell bevezetni, hogy a kollégák otthon is biztonságban tudjanak dolgozni, hogy ne legyenek rések a pajzson. Mit gondoltok arról, hogyha valaki a saját privát gépén végzi el a céges munkát? Egyáltalán engedje a munkáltató, hogy privát gépen végezzen valaki céges tevékenységet? Péter?
Vannak olyan helyek, ahol nem. Tehát, hogy szabályzatban le van írva, hogy saját gépen nem végezhetünk semmilyen munkavégzést. Nyilván az említett ellátási lánc problémák miatt ez elég szűk kör, ahol ezt így kitűzik és tényleg nem engedélyezik. Nagyon érdekes terület ez a saját eszköz használat, mert az ember nyilván alapból nem úgy tekint rá, mint egy vállalati eszközre, tehát sokkal több mindent meg is engedhet magának ezeken az eszközökön, vagy akár a gyerekeket odaengedjük mellé, mert egyébként ő is szeretne azon rajzfilmet nézni, vagy játszani. Itt még hangsúlyosabb az a rész, hogy akár a védelmi megoldásoknak a telepítése, a rendszerek frissítése, tehát az operációs rendszer, meg a programok frissítése egy kötelező elem. Fontos az, hogy olyan hálózatról csatlakozzunk be, akár VPN-en keresztül a céges környezetbe, ami valamilyen szinten szabályozott vagy biztonságos. Itt arra gondolok, hogy ha lemegyünk egy kávézóba, vagy levegyünk egy gyors étterembe, nem biztos, hogy az a legcélszerűbb, hogyha onnan próbálunk bejelentkezni. Ezt ugye bizonyos cégek megoldották úgy, hogy valamilyen szolgáltatótól vásárolt ilyen wifi routert SIM-kártyával biztosítottak a felhasználóknak, és akkor így egy talán biztonságosabb csatornát tudtak kreálni, de hogy erre mindenképpen figyelni kell, meg hát olyan szempontokat is érdemes ilyenkor szem előtt tartani, hogy például kiláthat rá az adott monitorra, vagy a laptopunkra, tehát hogy ülünk bent egy kávézóban, és a konkurenciától, vagy bárki úgy gondolja, hogy most leolvassa az e-mailből azokat az információkat, pénzügyi adatokat, bármi, amivel mi dolgozunk, de ő azzal vissza tud élni akár a későbbiekben, tehát ilyen is előfordulhat. Erre is vannak ilyen fizikai árnyékoló eszközök, például, amit a laptopra rá tudunk tenni, de ilyen lehet például a kamera használat.
Mi ez a fizikai árnyék?
Az, hogyha te ülsz a számítógéped előtt, a laptopod előtt, akkor teljes mértékben el tudod olvasni, ami a kijelzőn van, viszont bármilyen más betekintési szögből már senki nem látja.
Ez egy ilyen speciális fólia?
Speciális fóliának nevezhetnénk, igen. Ha sokat dolgozik valaki ilyen környezetben, mert akár egy értékesítési területen dolgozik, és sokat utazott, vagy utazik országszinten, vagy akár Európában, külföldre, akkor érdemes egy ilyet is például beszerezni, mert sok ilyen visszaéléstől lehet megszabadulni. Ami még talán felmerülhet itt, vagy felmerült itt, ez a Shadow IT, vagy árnyék informatika, amit talán érdemes megemlíteni. Ez annyit jelent, hogy a céges környezetben, amikor bent ültünk az irodában, szabályozva volt, hogy milyen programokat, milyen szolgáltatásokat, milyen megoldásokat használhatunk. Ez a Shadow IT azt jelenti, hogy amikor a home office-ba költöztünk, akkor sokan pont a kényelmi szempontok miatt elkezdtek használni ilyen harmadik féltől származó megosztásokat, fájlmegosztó programokat, levelező rendszereket, lehetne sorolni, hogy miket még. Tehát például mondok egy példát, OneDrive-ra töltötték fel az adataikat, nem pedig egy megbízható céges megosztott mappába. És erről ugye az informatikának semmilyen tudomása nem volt, nem is tudták szabályozni, hanem csak egyszer valamilyen formában kibukik, hogy oké, de akkor a gipszjakab miért használja ezt a fájlmegosztó platformot, amikor ezt senki nem engedélyezte. Mi magyarok nagyon kreatívak vagyunk, hogy megtaláljuk a legkényelmesebb megoldást mindenre, és ez a Shadow IT-nak a megjelenése, vagy a felfutása, így a home office-ra tehető, tehát amikor haza költöztünk, akkor ennek a számossága, ez felfutott ugyanúgy, mint a támadásoké.
Tehát céges adatot nem szabad ilyen file feltöltő oldalakra feltenni, hanem akkor mit javasoltok ti C-kontaktként?
Fel lehet tölteni, csak akkor az IT tudjon róla, ő biztosítsa ezt a platformot, és azokkal a feltételekkel, ahogy ők szabályozzák, hogy ez biztonságos. Tehát nyilván lehet ilyeneket használni, ez butaság lenne azt állítani, hogy ezek nem jó megoldások, csak abban a szabályozatlan környezetben, ahogy sokan használták és kihasználták az ebben rejlő lehetőségeket, az nem volt megfelelő.
Nagyon sok ilyen hibát látunk egyébként. Én a Deregiszteren olvastam, hogy például brit fogorvosok Instagramon küldözgetnek leleteket a betegeknek, tehát egyszerűen elképesztő, hogy milyen hibákat tudnak elkövetni. Ebből a szempontból érdemes még azt megemlíteni, hogy volt egy multinacionális cégnek dolgozó szervizcég, aki egy felmérést tett közzé, hogy a vezető munkahelyi céges eszköze miért fertőződött meg, és nagyon érdekes dolgok derültek ki belőle. 56% adathalász levélre kattintott, tehát nem volt elég biztonságtudatos, 45% átengedte az eszköznek a használatát családtagjainak, ezért fertőződött meg, aztán 47% az csapnivalóan gyenge jelszót használt, de 40% felnőtt tartalmú weboldalt látogatott a céges gépén.
Tehát ez önbevallásos kérdői volt?
Nem.
Ez az elemzés során.
Ez az elemzés során a logokból és a naplókból derült ki. Tehát azért azt látszik, hogy a biztonságtudatosságnak ugye nem lehet azt mondani, hogy ez csak a munkavállalókra vagy a beosztottakra vonatkozik, hanem az le kell, hogy fedje a teljes céges hozzáállását. És hát azt látjuk, hogy a Shadow IT-hoz kapcsolódva, amit ugye Péter emlegetett, ugye nincs ellenőrzésünk, nincs tudomásunk, hogyha ugye olyan eszközöket használnak, ami nem megbízható, nem biztonságos. Szintén egy felmérésnek az eredménye tanúskodott arról, hogy az otthonról dolgozóknak több mint a fele használt valamilyen nem munkahelyi alkalmazást, hogy ugye hatékonyabb legyen, vagy gyorsabb legyen, vagy kényelmesebb legyen. Hát ez olyan, mint hogyha Instagramon, vagy Gmailben, vagy bárhol küldözgetne a bizalmas céges adatokat, és 66%-uk az be is vallotta, hogy föltöltött ilyet. Itt ugye azt kell látni, hogy a cégeknek az a megfelelő hozzáállás, hogyha földerítik, hogy mi történik, és szabályozzák, hogy mi történhet és mit nem. Tehát nem megtiltani kell, hanem szabályozni kell, hogy legyen rálátásuk, legyen biztonság rajta, és hogy a dolgozók tudják, hogy mit használhatnak és mit nem használhatnak.
De ezt hogyan szabályozott? Tehát jó, nem tiltod le a céges gépen azt, hogy mondjuk megnyissa a Facebookot vagy az Instagramot. De szólsz neki, hogy oké, használhatod, meg pörgetheted X órát egy nap, de ne küldje semmiféle céges adatot, vagy ezt hogyan, vagy hogyha pörgetni akarod, akkor kapcsolod be a privát gépedet, és azon csináld, hogy ezt hogyan lehet jól szabályozni?
Nehezen. Erre vannak technikai megoldások, amiket így a home office-ba költözés kapcsán többen bevetettek. Ez most nem a job control-ra, tehát a munkavégzésnek az ellenőrzésére gondolok alapvetően, hanem arra, hogy ezeket a felületeket hogyan és milyen formában használják a munkavállalók. Mondok egy példát. Lehet azt szabályozni ilyen eszközökkel, hogy például, ha valaki véletlenül bent van az irodában, akkor a háború és békét ne nyomtassa ki 15 példányban, mert az nagy költség lesz a cégnek, vagy ne tudjon feltölteni ezekre a fájl megosztókra semmilyen céges adatot, állományt, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy blokkolja, hanem csak megjelenít egy üzenetet, hogy láttuk, vagy látjuk, hogy próbálsz egy ilyet feltölteni, és annyira nem szerencsés, hogy ezt így elvégez. Tehát vannak technikai megoldások, amiket be lehet erre vetni, ezt nyilván előre konfigurálni kell az IT csapatnak, és akkor ez így valamilyen szinten szabályozza a felhasználók működését és viselkedését, mert sokszor ugye ez ellenérzéseket vált ki a felhasználókból, akár azt, hogy megfigyelik őket, korlátozzák a hatékony munkavégzésben, és lehetne sorolni ezeket az érveket, amiket felszoktak hozni, de alapvetően, ha egy ilyen egészséges, tudatos munkavállalói környezet van, tehát ha felkészítjük őket azokra a támadási vektorokra, amikkel találkozhatnak, akkor mi azt látjuk, hogy ők kölcsönösen visszajeleznek arra, hogy figyeljetek, szeretnénk ezt, mert ezzel küzdünk. Tehát elindul egy ilyen kommunikáció, hogy milyen problémával küzdenek, arra az IT mit javasol, vagy a cégvezetés mit javasol, és valahova eljutnak. Tehát, hogy ez egy ilyen egy folyamat része, nem mondom, hogy gyors folyamat, de hogy nagyon jól működnek ezek, mert ugye ez egy ilyen win-win szituáció, tehát mind a két fél nyer ezzel.
Mi van azokkal a cégekkel, kis és középvállalatokra gondolok Magyarországon, ahol nincsen IT rész? Ők mondjuk fölhívhatnak-e titeket a C-kontaktot, és kérhetnek egy ilyen alapcsomagot, vagy egy ilyen alaptájékoztatást, hogy hogyan építsék fel azt a rendszert, amelyben az otthoni munkavégzés is biztonságosan működhet.
Igen, ez egy nagyon érdekes téma, mert alapvetően IT szakemberekből is hiány van Magyarországon is, de világszinten is IT biztonsági szakemberekből meg még nagyobb számban hiány van. Mi, mint C-kontakt Kft. Szakembereket közvetlenül nem kínálunk, hanem próbálunk tanácsokat adni erre vonatkozóan, akár úgy, hogy a weboldalon megjelenítjük és publikálunk különböző leírásokat, best practice-eket, hogy mit érdemes akár egy ransomware támadás megelőzéséhez tenni, vagy akár a home office kapcsán, hogy milyen intézkedéseket célszerű eszközölni, de számos olyan cég van már, akik és ebbe indul, vagy ilyen irányba indul a piac, hogy valamilyen szintű szolgáltatásként igénybe tudják ezeket a biztonsági megoldásokat, vagy az egész IT-t venni. Tehát oda megyünk egy céghez, kötünk egy havi, éves, két éves szerződést, és akkor ők menedzselik úgymond a teljes IT-t, vagy az IT security-nket az adott cégeknek. Tehát például egy ilyen kisebb vállalkozásnak, ahol ugye vagy nem éri meg megfizetni egy IT szakembert, mert elég vastagon fog már a toll, amikor a fizetésről van szó, akkor célszerű egy ilyen szolgáltatási szerződésben gondolkozni ezeknek a cégeknek, mert megbízható SLA-kkal, tehát egy ilyen válaszidőkkel szabályozott formában tudnak segíteni ezek a cégek ezeknek a kisvállalatoknak.
Megerősítem, amit Péter mondott, hogyha úgy érezzük, hogy nem értünk a biztonsághoz, akkor mindenképp érdemes igénybe venni külsős segítséget. Ezt a területet egyszerűen nem lehet kihagyni, tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy a gravitáció nem ismerete nem mentesít a zuhanás alól. Tehát egyszerűen akár mekkora cég vagyok, kis cég vagy nagy cég, muszáj erre a megelőzésre, meg a védekezésre erőforrásokat fordítani, különben a károk azok sokkal nagyobbak és jelentősebbek lesznek.
Igen, és el kell fogadni tényleg, hogy az IT biztonság az most már így a mindennapok része, mert ha nem, akkor nagyjából egy hasonlattal élve olyan, mintha szembesávba mennénk 130-al az autópályán, ha nem gondolunk ezekre. Tehát nyilván lehet szerencsénk, de jobb, ha nem a szerencsére bízzuk magunkat.
Az elmúlt bő fél órában tehát beszélgettünk arról, hogy a koronavírus járvány kirobbanása óta jelentősen átalakult a munkavégzés formája. A home office sosem volt még ilyen népszerű és gyakori, mint most. Mindez persze kiberbiztonsági szempontból új kihívásokat rejt magában. Az ISZET-nek ilyen helyzetekre is vannak megoldásai, ezeket is számba vettük a C-Kontakt szakértőivel, és most arra kérlek titeket, hogy még három pontban azért erősítsük meg, hogy mi az, amire home office munkavégzés során internetbiztonsági szempontból mindenképpen oda kell figyelni.
Döntő jelentőségű az észszerű és megfelelő policy kialakítása, és ami kihangsúlyoznék, hogy a betartatása, tehát nem elég ezt megalkotni, hanem betartatni és ellenőrizni is kell, hogy ez jól működhessen.
Az IT-biztonsági szempontokat alapvetően minden folyamatba és a napi működés során is szem előtt kell tartani, és erre felépíteni az egész folyamatot. Én úgy gondolom, hogy az IT-biztonság most már nem egy ilyen kötelező rossz, hanem egy olyan helyre került a cégek életébe sok helyen már, ahol támogatja a bizniszt, tehát segíti az üzleti folyamatokat, és ezt támogatja.
És hát ugye azt is elmondtátok, hogy nem a felhasználókra kell mindent hagyni, hogy kialakítsák maguknak a biztonságos IT környezetet a munkavégzéshez, de nekik is nagyon aktívan részt kell ebben venni. Köszönöm szépen a beszélgetést Csizmazia Darab Istvánnak, vagyis Rambónak, az ISZET termékeket forgalmazó C-Kontakt Kft. Kiberbiztonsági szakértőjének, és Béres Péternek, a C-Kontakt Kft. IT vezetőjének. Sziasztok!
Köszönjük! Sziasztok!